19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2400-an ültek be az első írásbelire. Az eduline.hu szerint hétfőn rendben elkezdődött az idei magyar érettségi. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Eduline cikke szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Közölték, az idei tesztben szerepelt szóképekkel kapcsolatos feladat és vers részletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kellett találni. Ezen kívül egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című vers elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Kedden a matematika érettségivel folytatják a diákok. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, jelentette ki hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlési mondott köszöntőjében Magyar Péter lendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérve. Komoly strukturális és szemléletbeli változásra van szükség a kormányzati tudománypolitikában fogalmazott, hozzátéve kiemelt prioritásként kezelik a szektor kihívásait és nemzetgazdasági potenciáját, ezért is kap külön minisztériumot a terület. Magyar Péter azt mondta, bármelyik jelölt is nyeri a Magyar Tudományos Akadémia elnök választását, kormánya kész lesz vele konstruktív együttműködésben dolgozni a tudományért. A leendő miniszterelnök hozzátette, új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány kapcsolatában, melynek legfontosabb fejezetei a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. Immár 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben. A Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának szervezésében valósult meg a program, melynek célja, hogy a miskolci kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódik. A program során terepjáróval járták be a Jukóvölgyet, és részt vettek a Szimfónia program foglalkozásain, tájékoztatott Juhász Orhidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Iroda vezetője.
Igen, ez a szociokultúrai rádióban furcsán hangzik, mert hát igen, van egy ilyen szó, hogy szociokultúra, hát ez egy kis szójáték, és hogyha leírva látnák, akkor azt látnák, hogy szociokultúra, tehát itt a túra egy ilyen kis külön kiemelt szavunk benne, mégpedig azért, mert ez egy olyan közösségi ismeretterjesztő és érzékenyítő program, ami egy tereplátogatással társul. Hát azt mondhatom, hogy élmény alapú ismeretterjesztő tevékenységen vagy foglalkozáson a hallgatók. Ez egy kicsit ilyen furán hangzik, igen, tehát ellátogattunk Magyarország egyik legdurvább, legnehezebb sorsú szegregátumába, a Jukóvölgybe. Ezen kívül ugye betekintettünk a Szimfónia program zenei fejlesztő foglalkozásaiba, és természetesen az általános iskola óráiba is beleértve akár a birkózó foglalkozást. Tehát én azt gondolom, egy nagyon szép íven találkoztak a hallgatók a gyerekekkel és a gyerekeknek a szociokulturális környezetével. Ezután előtte is ezért egy szakmai beszélgetésen vettek részt, és ezután is egy reflexióval zárjuk ezt a napot, sőt minden egyes hallgató egy kérdőívet is kitölt, amiben visszajelez a tapasztalatairól.
A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel is, közölte az ingatlan.com hétfőn az áprilisi összesítés alapján. Kiemelték, az év negyedik hónapjának lakáspiaci forgalmát a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7%-kal nőtt. Hozzátették, a múlt hónapban 17%-kal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8%-kal csökkent. Az ingatlan.com adatai szerint a teljes kínálat mégis bővült. Április végén 142 000 eladó lakás és ház várt gazdára, ami majdnem 7,5%-os emelkedés éves összevetésben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját. Fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon, mondta a szakértő. Átfogó vizsgálatot indított a textil termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztóknak, közölte a hatóság hétfőn. Kiemelték, a korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük több mint 20 bukott meg a teszteken. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek, és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a bejegyzésben. Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek mellett tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak. A helyi keresztúri csapat lett az első, őket követte a Baktakéki és az Arnóti, mondta Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője.
Majdnem 150 mentorunk van, és a mentorok között mindig vannak olyan mentorok, akik a többieket segítik, a munkájukat ők a szeniorok, és van két nagykövetünk is, akik képviselik a többi mentort, akár országos szinten is a program kapcsán, illetve a programot képviselik különböző fórumokon, és a két nagykövetünk jött azzal az ötlettel, ami egyébként korábban többször is körvonalazott már bennünk is, úgyhogy nagyon szépen összeért ez a kettő, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy focikupát. Mert hogy a sport az egy nagyon-nagyon klassz kitörési, kiugrási lehetőség ezeknek a gyereknek az életében, és focizni meg imád minden gyerek. Úgyhogy mi kapva kaptunk ezen a nagyon jó ötleten, és írtunk egy levelet az iskoláknak, hogy ők mit szólnának hozzá, és mind a 14 partner intézményünk iskolánk rögtön válaszolt, hogy foci, persze, hogy jönnek. Úgyhogy gyakorlatilag meg is volt a 14 iskolából 14 foci csapatnak a nevezése, és mivel nem csak focisták jöttek, mert focikupa és sportnapot terveztünk, nem csak focisták jöttek, hanem szurkolók is, gondoltuk, hogy tegyük hasznossá az ő ott létüket is, és ne csak a hangjukat tornáztassák és próbálják erősíteni, hanem a testüket is, úgyhogy még 6 kis állomáson különböző érdekes sportok várták őket. Volt tollaslabda, volt pingpong, de mellette rugball, ami egy vadjú és nagyon izgalmas sport egyébként, ennek a technikáját és módszerét is kipróbálhatták a gyerekek, gyerekekon, hol is volt, illetve nagyon menő a strandröplabda pályánk, úgyhogy volt több olyan gyerek, aki több kört is ment a strandröplabda pályán, és persze mellette ment a, egyébként 14 csapat elég sokára játszott ezt a foci bajnokságot, úgyhogy mentek a meccsek, rendesen izzadtak a fiúk.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Revicki Gyula, mi atyánk. Urunk, atyánk az ég lakója, a csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet.
Dicsőség a te nagy nevednek,
az igazak jók, akik élnek minden, ha csak benned remélnek, te vagy az ő buzgó imájuk.
Ó, jöjjön el a te országod! Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat, adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg. Panasz sosem jön ajkunkra, csak te ne hagyd soha. A kenyerünket.
S ha bűntől, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyét is téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket.
S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amid ön fele barátunk bánt, néki szívből ne kísérts soha minket.
Mi atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára türelemre, s ki örök égi dicsben állsz fel. Ó, ments meg a gonosztól, amen.
Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat, adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hozzá!
Értékek hullámhosszán. Rádió hitéleti műsora.
Áldás békességet kívánok sok szeretettel. Dobos Ágoston, Békés Szentandrási református lelkész vagyok. Öröm számomra, hogy az Európa Rádió hallgatóinak Isten igéjét közvetíthetem a mai napra rendelt Bibliaolvasó kalauz szerinti igével. Hadd üdvözöljek ugyanakkor mindenkit az ősi apostoli köszöntéssel is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 7. rész 7-től 13. verséig terjedő ige szakaszát. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná. Ne kívánd! De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn, mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Eddig olvastam Isten igéjét. Szükséges, hogy ne csak fizikai táplálékkal erősítsük magunk, hanem lelki táplálékkal, a legcsodálatosabb és legjobb lelki táplálék pedig Isten igéje. Az felolvasott ige szakaszra azt mondhatnánk, hogy hát ez eléggé tömény táplálék, kemény eledel, minden részletére nehéz is most egy rövid áhítatban kitérni. Egy verset hadd emeljek ki, a 12. verset. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Erre figyeljünk most egy kicsit jobban. Milyen törvényről van itt szó ebben a felolvasott igében? Hát sokféle törvénnyel vagyunk körülvéve, mindenféle szabályokkal, néha elegünk is van belőle, mert már nem is lehet követni, hogy hányféle szabály és szabályrendelet és elvárás nehezedik ránk. Ugyanakkor vannak jó törvények, amelyekért hálásak vagyunk. Itt a Bibliában Pál apostol római levélben most kifejezetten Isten törvényéről ír, amelynek a központja a 10 parancsolat, ennek a summája a szeretet kettős nagy parancsolata, és ugyanakkor ki van bontva ez a 10 parancsolat ugye Mózes könyveiben sokféleképpen. Ez ránk is érvényes. A 10 parancsolat ránk is érvényes, és milyen jó, hogy Isten nem egy bonyolult parancsolat, rendelkezés, hálózatot, rendszert adott nekünk, hanem egy könnyen követhető, csodálatos, jó használati utasítást, eligazítást az élethez. Mennyivel bonyolultabb még egy kressz tanfolyam is. De vajon hadd kérdezzem meg, hogy ismered a 10 parancsolatot? Ha azt mondja a Szentírás, Pál apostol, hogy a törvény szent, jó és igaz, akkor igaz ez a te életedre nézve is? Ezt az igaz, szent és jó 10 parancsolatot el tudnád könnyedén mondani? Ha nem, akkor kérlek szépen, hogy tartsál egy kis Biblia tanulmányozást Mózes második könyvében, a 20. részben olvasható, és idézd fel, könnyen megjegyezhető, hogyha két kőtáblára gondolunk, az Isten szeretet kőtáblájára, hogyan szeressük az Istent, és az ember szeretet kőtáblájára, így már könnyebb eligazodni a parancsolatokban. Fontos ugyanakkor, hogy a Jézusi összefoglalást is, amelyet az Ószövetségből kiemelt, azt is szem előtt tartsuk. Az ószövetségi első kőtáblának az összefoglalása így hangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. A második kőtábla összefoglalása pedig így hangzik, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szükséges, hogy először is megismerjük Isten törvényét, ha valóban azt mondja Pál apostol, hogy szent, igaz és jó, már pedig így is van. A megismerésen túl ugyanakkor szükséges helyre tennünk is a törvényt. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha ezt megtartjuk, vagy legalábbis nagy százalékban megtartjuk, akkor Istennél kedvesek vagyunk, és akkor hát reménykedhetünk a mennyországba való bejutásban, akkor milyenk az örök élet. A Szentírás ugyanakkor ennél jobbat mond. Egy kicsit lesújtó a bevezetés, mivel sem mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének, senki nem tudja Isten törvényét tökéletesen beteljesíteni, hiszen nem felszínes teljesítésről van szó, hanem olyan radikális teljesítésről, amire Jézus tanított, aki azt mondta például, hogy nem csak az az ölés, hogyha másiknak a biológiai életét egy fegyverrel megszüntetjük, hanem ha valaki haragszik az ő atya fiára, már vétkezett ellene. Ez is az ölés kategóriájába tartozik. Sőt, ha már olyan szavakat mondunk, ami destruktív, ami leépíti a személyiségét, ez is ugyanúgy az ölés kategóriájába tartozik. Na most, ha így tovább mennénk minden parancsolatnál ezzel a radikalizálódással, akkor azt mondhatnánk, hogy hát mindenki a halálra méltó, ítéletre méltó, senki nem juthat a mennyországba, senki nem lehet kedves Isten előtt, viszont Isten adott egy csodálatos lehetőséget, és aki viszont mindent tökéletesen megtett és teljesített, a törvény betöltötte, Jézus Krisztust engesztelő áldozatként adta. Ő a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Te sem tudod megtartani a 10 parancsolatot, kedves hallgatóm, de milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus viszont megtartotta, és példát adott, és ugyanakkor Isten azt mondta, hogy ha elhiszed, hogy mégis Jézus Krisztus a te bűneidért elégtételt adott, akkor Isten örök életet és bűnbocsánatot ad nekem is, neked is, minden benne hívőnek. A törvény tehát úgy tehető helyre, hogyha arra gondolunk, hogy ez Krisztushoz vezető mester, mert felismerjük, hogy valóban nekünk szükségünk van bűnbocsánatra, és szükségünk van egy mentő megoldásra, és köszönjük, hogy ezt Krisztusban megkaphattuk. Ugyanakkor fékező erő is a törvény, hiszen féken tart bennünket, hogy ne kövessük a rosszat, de egyfajta ösztönzés is, egy ösztöke is, hogy még jobban Istennek tetsző életet éljünk. A megtartására kell tehát törekedni, így tehetjük helyre a törvényt, és így bátorítok mindenkit, hogy ezzel a hála érzéssel, hogy Isten megbocsátott nekünk, örök életet készített, ezzel a hála érzéssel törekedjünk mindannyian arra, hogy odafigyeljünk Isten jó parancsolatára, töltsük be a szeretet kettős nagy parancsát, és figyeljünk oda a részletekre is, hogy tiszteljük szüleinket, hogy az életet ne romboljuk, hanem védjük, törekedjünk a tiszta családi és házas életre, és így sorolhatnám ugyanakkor az ószövetségi első kőtábla tartalmára is figyeljünk oda, és szenteljük meg a nyugalom napját, és csak Istent imádjuk, és az ő nevét hiába ne vegyük föl, viszont értelmesen, Isten dicsérettel, bizonságtétellel pedig mondjuk ki minél többször. És így valljuk, hogy valóban a törvény szent, igaz és jó. Adjunk ezért hálát most befejezésül imádságban. Köszönjük Istenünk ezt a csodálatos jó törvényt, amit adtál nekünk, add, hogy jól használjuk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott, oldalmat hozott. Mm-hmm. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.
Thank you. Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Manka. Hogyan került a lakodalomba Manka és a tündér? Már 7 hete az a szóbeszéd járta, hogy Tuskó polgármester megházasítja a fiát. A hírszerző Szajkó is elvitte az újságot a rejtekadó erdőbe. Rumcájsz meghallgatta a Szajkót, és így szólt. Ahogy én Tuskót ismerem, semmi jó nem sül ki abból a lakodalomból. Másnap pedig Rebeka anyó futott a barlanghoz, és ezt kiáltozta. Emberek, a micsoda trakta készül, mintha maga a jeruzsálemi király nősülne. Rumcájsz megkereste a kalapját. Elmegyek Icsimbe körülnézni. Csibészkét Monkára bízta. A csizmáját bekente borzhájjal, hogy nesztelen legyen a lépte, és útnak eredt. A Icsini piac teret, mintha kirabolták volna. A kofák üres kosarak mellett ültek. Gyorsan eladtátok a portékátokat, szólt Rumcájsz. A kofák erre azt mondták. A polgármester mindent összevásárolt a lakodalomra. És Rumcájsz keresztül kasul járva Icsint, mindenütt ugyanezt látta. Bárdosnál, a mészárosnál egy darabka pecsenyehús sem maradt, de még szalonna sem. Pici, a kereskedő, az üres, lisztes és cukros zsákokat rázta ki, és az üres fűszeres fiókokat söprögette. Nem volt egy darabka vaj, egy csöpp tej, egy kanálka méz, egy morzsa túró sem. Tuskó polgármester mindent elvitetett a házába. A polgármesterné az összehordott élelem fölött áll, és az ujjai mutatja a szakácsnőknek, hogy mindebből 33 féle ételt kell főzni. A menyasszony 2 tucat teljesen új alsószoknyát visz a vőlegény házába. Boriskának hívják, és Hasasnak, a Jicsini serfőzőnek a lánya. A vőlegény neve Lőrinc, és dagad a büszkeségtől, hogy polgármester ivadék. A hintó kerekeit, amelyen a templomba mennek, rózsaolajjal kenik majd meg. Rumcájsz kérdezősködés nélkül megtudott mindent, amint keresztül kasul járta Jicsint. De mivel úgy tetszett, hogy nem lesz semmi baj, a császári országúton visszatért a rejtekadó erdőbe. Csakhogy alig húzta ki a lábát Jicsimből, a polgármester háza udvarán veszekedés támadt. A polgármesterné körüljárta a zsákokat, csöbröket és kosarakat, majd felkiáltott. Mindenből van, elég, csak egy valami hiányzik. Egy pikkelyt se látok sehol. Hát miféle lakodalom lenne ez hal nélkül? Meghallotta ezt a polgármester, lement az udvarra, és most már ketten lármáztak. A végén Tuskó kifutott a kapu elé, és a réteg felé kiáltott. Mire ötöt számolok, itt legyen a városi halászmester! Akkor tájt Jicsimben egy horgas nevezetű ember volt a halászmester. A halastavakat bízták a gondjaira. Horgas nagyon értett a szót csatákhoz is. Miért lármázol, polgármester? Morgott a réteg felől horgas, és közelebb jött. Halt akarok, de nem ám akármilyet. Méltó legyen a fiam lakadalmához. A halászmester a tenyerébe támasztotta a homlokát. Csak hogy honnan kerítsünk halat? A levegőből, förmett rá Tuskó. Vagy te nem vagy halászmester? Az vagyok, bólintott horgas. Csak hogy az elődöm annyira elhanyagolta a halastavakat, hogy most mindent előről kell kezdenem. Békát, polgármester, talán még találnék a halastavakban. A polgármester csak hápogott a méregtől. Horgas várt egy darabig, de mivel a polgármester a háp-hápnál többet nem mondott, hát elment a dolgára. Tuskó nem sokára mégis magához tért, és mindent elmondott a feleségének. Az asszony meg kiabálni kezdett. Minden napszámosnak jut legalább 1 halfarok a lakodalmán. A polgármesterék meg az öregújjukat szopogassák. Éppen akkor ment arra a fiúk Lőrinc. Majuszkája hegyke hegyesre volt pödörve. Ennyi baszuság ilyen kicsinségért, mondja Lőrinc. Hiszen van a rejtekadó erdőben egy kis halastó, és benne bőven van hal is. Tuskó megint hívatta Horgast, a halászmestert. Én keressem meg neked a halat. Miféle halászmester vagy te? Vedd a hálódat és fogjál halat a rejtekadó erdő tavában. Horgas erre azt válaszolta, hogy ő bizony oda nem megy, hogy ő ezt nem teheti. Megszegné a halászmesterség szabályait, ha idegen halastóba orozva halászna. Magam gondoskodom mindenről, még mielőtt szétvet a dű! Rikoltotta Tuskó polgármester, és futásnak eredt egyenesen a rejtekadó erdőbe. Így került sült Hínárkócra, a vízimanóra. A fűszfa koronájában ült, és fésülgette a fa szélcibálta vesszőit. Oda futott hozzá a jicsini polgármester, és rákezdte. Mutass nekem egy-két csukát, egy-két pontyot, hogy válogathassak. Hínárkóc elképedve tekint le rá a fűszfáról. És igyekezz, mert holnap lakodalom lesz nálunk, lármázik a töltésen a polgármester. Hínárkóc magához tért az első ijegységből. Szétterpesztette a lábát, és így szólt. Halad tőlem, nem kapsz. Ahogy ezt megmondta, hintázott egyet a veszőkön, beugrott a tóba, és eltűnt a mélyben. Tuskó esért és halatán csoda, hogy szét nem verte a töltést. Holmi vízimanók nem fognak a jicsini polgármesterrel kukoricázni, valahogy majd elintézem, hogy megkapjam azt a halat a tóból. Aztán megfenyegette ujjával a tavat, és átgázolva az árpaföldön visszament jicsinbe. Hínárkóc várt egy kicsit, aztán elindult Rumcájsz barlangja felé. Rumcájsznak akkor éppen más dolga akadt. A zabosi molnár üzenetet küldött, hogy eltörött a malom kereke. És hogy Rumcájsz nem segítene-e, mert különben a gazdák liszt nélkül maradnak. Rumcájsz elment hát Zabosba. Ott meghagyta, hogy rekesszék meg a vizet, bemászott a verembe a kerék helyére, és maga forgatta a malmot. Így történt, hogy amikor Hínárkóc segítségért ment a barlangba, csak Mankát és Csibészkét találta otthon. Egy tündér is volt náluk, aki olyan volt, mint a harmat áztatta volna, mert az előbb még sírt. A holdnak táncolt éjszaka, és tánc közben beleakadt a szoknyája egy tövisbe. A szoknyát csak keresztöltéssel lehet megvarni, és ezt a tündér egyedül nem tudja. Manka behívta Hínárkócot, hogy amíg ő elkészül a varrással, üldögéljen egy kicsit. Manka egyik öltést a másik után öltötte, még nem az utolsó keresztöltés is megvolt. Majd elszakította a cérnát, és így szólt a tündérhez. Most már minden öltést tartani fog, a szederbokorban is megakadhatsz. A tündér felpróbálta a szoknyát, vajon jó lesz-e újra, aztán vidáman így szólt. Köszönöm, Manka, majd meghálálom. S hogy a tündér elfutott az erdőbe, sor került Hínárkócra. Hát téged mi szél hozott erre? Hínárkóc elmondta, hogy a jicsini polgármester halat akar. És Rumcájsz nincs sehol, sóhajtott fel a végén. Manka szépen visszatekerte a maradék cérnát az orsóra. Nem olyan nagy dolog ez, Hínárkóc, majd én Csibészkével vigyázok a halastóra. Manka és Csibészke már jó ideje ültek lesben a töltés mögött, Hínárkóc meg a fűszfa koronájában. A jicsimből ide vezető utat kémlelték. Eleinte az út üres volt. Majd hirtelen por szállt föl róla, és megjelent Tuskó polgármester. Vonul a hajdúival a halastó felé, maga viszi a hálót a vállán. 7 hajdú rudat tart a kezében, azokkal hajtják majd a halakat a polgármester hálójába. Amikor a zsiliphez értek, döngetni kezdték, hogy elijesszék Hínárkócot. Aztán megkezdődött a halászás. Ám valahányszor a polgármester lemerítette a hálót, Manka nagyot kiáltott a töltés mögött. Tuskó, látlak! Abba is hagyták menten az orvhalászatot. A polgármester egyszer csak megkerüli a töltést és felkiált. Manka és Csibészke ott ülnek a töltés mögött, ezért még megfizettek. 7 hajdút szétküldött, hogy 3 oldalról közelítsék meg a halastavat. A negyedik felől maga indult el. Valami ügyes csellel ki kell innen szabadulnunk. Súgta oda Manka Csibészkének. Kézen fogta, és futásnak eredtek. Tuskó polgármester és a 7 hajdú utánuk. Amíg Manka és Csibészke a réten szaladtak, nem volt semmi baj. De amikor a Csipkebokrot kellett megkerülniük, a hajduk beékelődtek közéjük. Mankát tovább kergették, Tuskó pedig rádobta a hálót Csibészkére, és megfogta, mint egy keszeget. A hálót aztán összegabajította, hogy mozdulni se lehessen benne, és visszament Icsimbe. Csibészkét a háló minden oldalról megfogta, mégis megpróbálta elszakítani rajta a szemeket. De csak az ujjait sebezte fel, ugyanis a háló francia zsinekből készült. Így hát a polgármester hazavitte Csibészkét. Amikor a polgármesterné elébük futott, így szólt, ez aztán furcsa hal. És mérgében, hogy a lakodalmi mulatság hal nélkül marad, bezárta Csibészkét a pincébe. Mankát a hét hajdú keresztül kasul üldözte a rejtekadó erdőben. Alig menekült el az egyik elől, ott volt a sarkában a másik. Megkerülte a másodikat, elébe ugrik a harmadik. Ezután négyen estek Mankának, ruddal a kezükben. Végül is kicsúszott Manka a hajduk keze közül, egérutat nyert azokon a kis ösvényeken, amelyeket azok a gazfickók nem ismertek. Beleült a mohába, halkan Csibészkét szólongatta. De csak a szél járt a fák lombja közt, más hang nem hallatszott. Szólítja Manka másodszor is, harmadszor is Csibészkét. A szél elült, és hallani lehetett a hangyák lábainak motozását a harasztban. Amikor hetedszerre sem kapott választ, Manka tudta, hogy Csibészkéhez nem jut el a hangja. A rabló feleség kemény, mint a kő, de néha a követ is megtörik. Manka szeme megtelt könnyel. Tenyerével letörölte a könnyeit, és amikor újból tiszta szemmel körülnézett, egy tündér állt előtte. A szoknyája keresztöltéssel volt megvarva. Így szólt Mankához. Mindent láttam. Ha akarod, elszállok a széllel Rumcájszhoz a malomba, és megmondom neki, menjen el Csibészkéért. Alig, hogy ezt kimondta, felült a szél hátára. De Manka a szoknyájánál fogva visszatartotta. Nem szeretem terhelni Rumcájszt azzal, amit magam is meg tudok csinálni. A tündér egy málnabokorra ült, és gondolkodni kezdett. Ujjaival malmozott egy picit, majd csöndesen elmosolyodott. Tudok még egy megoldást, de holnapig várni kell vele. Rumcájsz hajtotta a malmot zabosban. Csibészke Icsimben megpróbált kiszabadulni a polgármester pincéjéből, de minden oldalról kőfal vette körül. Elérkezett a nap, a polgármester fiú lakodalmának a napja. A tündér mindjárt reggel elment Mankához. Szép arcát bemázolta feketére áfonyával, és lenge ruhájára szürke pókhálót rakott. Mire jó ez? Kérdezi tőle Manka. Minél kevesebbet kérdezősködsz, annál hamarabb tudod meg, hogy mire készülök, mondta a tündér, és a könnyű széllel Jicsin felé repült. Manka a nyomába szegődött. Jicsin előtt a tündér köszönetet mondott a szélnek, és gyalog ment tovább. Manka is vele tartott. Odaértek a Jakab templomhoz. A templom előtt ott tolongott már csak nem az egész város. Mindenki a templom előtt bámészkodott, várta a polgármesterék fiának, Lőrincnek lakodalmi menetét. A tündér az emberek közé lopakodott Mankával. És már jönnek is. Hömpölyög a menet. Elől a méltóságos polgármesterék is 13 hintóban vonul utánuk negyed ízig len a rokonság. Tuskó polgármester körülhordozza a tekintetét, vajon mindenki kellő tisztelettel van-e irántuk. A polgármesterné gyöngysort fitogtat a nyakában, akkora zsinórra fölfűzve, hogy körülírni a harangtornyot. A mennyasszony apja hasas serfőző, a serfőzők szekerén ül, amelyet 4 belga csődör vontat. Az ő hatalmas súlya alatt a hintó összetörne, mint egy tojáshéj. A serfőzőnét melléje ültették a bakra. De mindez csak a drágakő foglalata. A mennyasszonyt sejempárnán viszik, szépen kicsinosítva, de mivel hasas serfőző családjából származik, kicsit több hús van rajta a kelleténél. A vőlegény, A polgármesterék Lőrince viasszal hegyesre pödörte a bajusszát, és még a toronynál is fentebb hordja az orrát. Amikor a menet közelebb ért, a tündér átsiklott az emberek között, és a díszkúthoz ment. A kútban megmosta áfonyától maszatos arcát, míg tisztán nem ragyogott, mint a csillag. Aztán a pókhálót is leszette a szoknyájáról. És mielőtt Manka megkérdezhette volna, miért csinálja mindezt, a tündér, mint a májusi égbolt, rámosolygott Lőrincre. Lőrinc pedig megállította a lovakat. Hó! Aztán a sárhányóra lépve leugrott a hintóból, és ment egyenesen a tündér után. S a tündér mosolyog rá, mint a rezeda, mint a rózsa, mint a jázmin virág. Lőrinc pedig követi. Ott hagyja a mennyasszonyt és az egész rokonságot. Lőrinc csak megy a tündér után, mint akit megbabonáztak. Amikor a kapuhoz értek, a tündér így szólt a polgármesterhez és a polgármesternéhez. Fiút, fiúért, így toroljuk meg Csibészkét. Tuskó és Tuskóné rohantak egyenesen a pincébe, a nagy rohanástól még a mirtuszágat is elvesztették. Visszafelé, mintha angyalszárnyakon vinnék Csibészkét, csak hogy minél előbb visszaadhassák Mankának. Miután ez megtörtént, a tündér Lőrinc felé sohintott. Hus! Lőrinc ettől kijózanodott, és visszaballagott a boriskájához. De Boriska azt mondta, hogy a tündér megrontotta Lőrincet, és neki így nem kell. Az esküvőből nem lett semmi. Az egyik szabó oda kiáltott a polgármesteréknek, vajon nem akarják-e, hogy ebből a nagy szégyenből bekecset szabjon nekik.
Szabó Sándor, uram, köszönöm! Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget, köszönöm a testemet, tápláló kenyeret, köszönöm a vizet, megoldja a szomjamat, és még mennyi-mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a télet, az esőt, a harmatot, az a nem a virágot, mely oltja az illatot. Köszönöm a fákat, mely árnyékot adnak, köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a hangját, a tüsköt, a bogarat, a hajnalban ébredő, dalos kis madarat. És még mennyi-mennyi köszönet elmaradt, az eget, a földet, a folyót, a heveket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm, utoljára hagytam, köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Ámen!
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
kislánya, vágytak válaszért és válasz, bőven volt a kérdés nálad, válaszra nem tudom, minden más csak
az interneten is. Európarádió.hu